Mai műsorunkban nagy hét és feltámadás ünnepének üzenetét próbáljuk meg több szempontból megragadni. Először egy civilben jogászként dolgozó, laikus, gyülekezeti tagval arról, hogy benne milyen gondolatokat ébresztett az idei böjti időszak, és mit tanít számára Krisztus halála és feltámadása. Azután egy több évtizeddel ezelőtti húsvéti igehirdetés részletei elevenednek majd meg, melyben Nagy Bocskai Vilmos, evangélikus lelkipásztor beszél a feltámadásról, Pál apostol első korintusi levelének 15. fejezete alapján. Végül Győri János Sámuel, evangélikus lelkész és média szakember beszél a feltámadásról. Arról, hogy milyen példákon át érthetjük azt meg, és Isten milyen szemléletes módon tanít minket ezzel kapcsolatban.
Húsvét igazából számomra nagybetűs keresztény ünnep a lelki élmények közül talán az egyik legnagyobb. Érdekes, hogy én nagykorúként tértem meg, és az elején nem tudtam mit kezdeni úgy a húsvéttal. Sőt, a hitre jutás legelején még igazából a feltámadás magával se. Tehát ez volt egy olyan fal, aminek át kellett törnie bennem, és így kerültek helyre a dolgok. Úgy gondolom, hogy a húsvét az egy hatalmas nagy titok. Az embernek meg kell fejtenie, meg kell ezzel küzdenie magában. Mostanában a húsvét nekem fontosabb, mint a karácsony. Alapvetően húsvéttal lesz kerek az egész, a húsvéttal teszi fel a pontot Isten arra a műre, arra az ajándékra, amit nekünk szánt. Rengeteg gondolat kavarok bennem, hogyha húsvétról van szó, és nagyon hálás vagyok azért, mert egy olyan gyülekezetbe járhatok, ahol nagyon változatos gyülekezeti alkalmak vannak. A húsvét, illetve a böjti időszak nagyon sok program lehetőséget ad, ami egyrészt nagyon segít az embernek, másrészt viszont veszélyt hordoz magába. És erre így az utóbbi egy-két évben jöttem rá, hogy hajlamos az ember ezekbe belefeledkezni, és annak ellenére, hogy ezek a lényegre kéne, hogy tereljék a gondolatait, egy kicsit le tudja a böjti lelkikészülést azzal, hogy eljön több gyülekezeti alkalomra, és valahol az otthoni magányába levő lelki készülést azt egy kicsit mellőzi. Ez szerintem sokunknál együtt jár azzal, hogy ha az ember elkezd dolgozni, családot alapít, akkor ezek mind olyan dolgok, amelyek időt, energiát vesznek az embertől, és hajlamos a lelki életét egy kicsit elhanyagolni. És a húsvét az egy olyan alkalom, amire nem lehet szerintem elhanyagoltan beesni lelkileg, és emiatt hatalmas csalódást tud az ember magának okozni húsvétkor, ez bármilyen furcsa is. Tehát volt olyan húsvét az életem, amikor azt mondtam, hogy elmúlt a húsvét, de hol van a húsvét, és nem szeretnék újra ilyet átélni, szeretném megkeresni, megfogni a húsvétot. A feltámadás megtapasztalása szerintem akkor jó, hogyha ez személyes tud lenni. Hogyha az embernek a saját, egyébként így az előbb említett hétköznapok forgatagában úgy elhanyagolja a hitét, meghal a hite, hogy holttá válik, vagy merevvé, statikussá, és valahogy nem veszi észre, hogy azáltal Jézus feltámad, azáltal, hogy lehet élő Krisztusunk, és van élő Krisztusunk, ezzel te, én és mindannyian napról napra jelen időben élhetünk Istennel. Tehát Isten nem egy távoli, messzi valaki, hanem tényleg nap mint nap az összes hétköznapi problémáidban ott van az összes gondodban és az összes örömödben. És ezek kimondva egyszerűen tűnnek, de azt veszem észre, és a gyülekezetben is sok embernél ez gondot jelent, hogy ez nem tudja így megélni. És szerintem a húsvét az egy olyan alkalom, ami erre lehetőséget ad. Múltkor hallottam egy prédikációt, hogy ez a tömérdek bűn, amit mi emberek el tudunk követni, hogy ezért tényleg az embernek ott van a lelkében az, hogy ezért valamiféle elégtételnek kell történnie. És azt mondta múltkor az egyik lelkészünk, hogy ezek megfizethetetlen dolgok, tehát nem tudja az ember úgymond ennek az árát, ennek a jóvátételét megfizetni. És Isten, amikor Krisztus halálában megfizeti helyettünk ezt a jóvátételt, az azért csodálatos, mert egy olyan dolgot hajt végre, tökéletesen, amit mi nem tudnánk megtenni, és azért emberként, mert embernek kell felelni az emberi bűnökért. Nekem ez egy nagyon komoly személyes üzenet volt, illetve egy picit talán ellavírozod, ami talán szakmámba vág jobban, hogy tudjuk, valljuk, hogy embert ölni az egy nagyon komoly bűn. És valamikor pár héttel ezelőtt úgy belém csapott itt a böjti készülés közepén, hogy Istent ölni, az mekkora bűn, és hogy ez megtettük, ez megtörtént, és hogy húsvétban benne van ez, hogy az ember keresztre szegezi Istent, és ítélkezik Isten felett, miközben Isten a bíró. És talán azzal zárnám, hogy Hajnal Anna költeménye a hajnal előtt a feltámadás csodáját próbálja megragadni, és abba gondoltam bele, hogy vajon miért van az, hogy Krisztusnak kellett várni a feltámadással. Tehát végülis a feltámadás ténye az egy óriási dolog. Miért kellett ezzel várni? Lehet, hogy volt valami olyasmi, amit mi soha nem fogunk igazán megérteni a világban, hogy Krisztus, amikor elszenvedte önként ezt a halált, lehet, hogy utána óvatosan fogalmazva, lehet, hogy neki még ott valamit le kellett rendeznie. Benne van a hiszek egyben, hogy alászállt a poklokra, tehát ez is a húsvéti titok része, de valahogy, és itt kapcsolok vissza, hogy ebben a Hajnal előtt című versben elhangzik az, hogy amíg nem tudsz szeretni, nem tudsz megbocsátani mindent, addig nem tudsz megszabadulni, akkor leszel igazán szabad. Lehet, és ez lehet, hogy emberi gyarló gondolat, hogy Istennek Krisztusban kellett az az idő, hogy amit átélt, azt valahogy feldolgozza, és hogy úgy legyen tökéletes maga a feltámadás, hogy ő benne azt, amit mi soha nem értettünk, mert még lejátszódott az alatt a 3 nap alatt.
Yes. Közel 40 évvel ezelőtt egy ifjúságorát tartottam a viharsarokban, és az utcáról bejött 2-3 gyerek, akik hát ráadásul részegek is voltak. Egy körkérdést tettünk fel, hogy hát mi a gondolatod a föltámadásról, és amikor közeledtünk felük, már látom, hogy az egyik iszonyatosan vörösödik, és túráztatja magát, hogy most iszonyatosan meg fogja mondani. Hát rá is került a sor, és azt mondja, hogy én nem akarok föltámadni. Ha van is föltámadás, én nem akarok föltámadni. És akkor fogalmazott meg bennem, hogy sokan azt hiszik, hogy valami fakultáció a föltámadás, hát hogy a megszületésünk sem fakultáció, mert nem mi szervezzük, ugyanúgy a feltámadás sem. Tehát igaza van a temetőkiírásnak, hogy a feltámadás mindenki, csak ki mire támad, a kecskékhez vagy a juhokhoz sorolják-e majd őket be. A feltámadással kapcsolatban fontosnak tartanám azt, hogy vigyázzunk a szemléltetésre. Emlékszem egy egyház által készített vallásos filmre, ami Jézus föltámadását mutatta be, és látjuk, amint elhengeredik a kő, földrengés van, szépen világít bent a sírbolt, és kijön Jézus, és hát föltámad, és nagy zene, és belegondoltam, hogy körülbelül ez él az emberek többségébe. Közben nem erről van szó. Hát a Biblia sem azt mondja, hogy kijött a sírból. Ő átment a halálból az életbe. Tehát a feltámadás nem úgy kell elképzelni, hogy valaki kijön a sírból, hanem túlmegy rajta, átmegy rajta. Éppen a szemléltetéssel kapcsolatban kaptam egyszer erre egy választ. A Lilaföldet környékén a kis vasút alagútja feketén lett, és szenzációs volt a délutáni aranyos napfényben a levelek fújódnak, és mögöttük a vársanyos fekete háttér. És akkor kezdtem ezen gondolkodni, hogy hát ha oldalról nézem, akkor ez az alagút egy barlangnak néz ki. Mi a barlang? Egy zsákutca. A Biblia üzenete nélkül ilyen lehet az egész élet fölfogásunk, hogy nincsen tovább. Zsákutca, végállomás. Na most, hogy egy pár lépést mi arrébb tettünk, akkor láttuk, hogy nem barlangnyílás tátongott, hanem egy alagút, mert a fekete bársonyt igenis egy vakító fény töri meg a túloldalt, a kijárat. Gyakran beszélek erről az emlékemről, hogy a föltámadás az nem visszajövet ebbe az életbe. Gondoljunk bele, hogy Jézus 3 föltámasztást tesz, a 12 éves kislányt, Jairus lányát, a kamasz Naini fiút és a meglett úgymond örege embert, Lázárt. Lényegében Lázáron kívül egyikről se hallunk semmit. Ezek újból meghaltak. Tehát őket visszahozza Jézus az életbe, de ez nem a föltámadás. Ezért mondja a Biblia, ugye, hogy Jézus az első, ilyen szép szóval mondja, Jézus a zsengéje. Mi az, hogy zsengéje? Jézus az első, aki föltámadt. A téridő teremtettsége óta. Ő az első, aki föltámadt. Mi a föltámadás? Átmenni ebből a dimenziós világból a másikba, és erről homályosan ugyan, de valami titkot ellebbent számomra a János evangélium a 20. fejezet, amikor Mária meglátja ott Jézust, és oda akar szaladni, hogy leborjon eléje, ő szívből fölismeri Jézust. De Jézus egy titokzatos mond, ne illes engem, mert még nem mentem föl az én mennyi atyámhoz. Ez egy fantasztikus rész, amit mással nem tudok magyarázni, csak azzal, hogy itt valahogy ellebbentő a fátyol arról, hogy Jézus valóban föltámad, most csak antropomorf módon tudok fogalmazni, de azért mondja, még nem mentem föl az én atyámhoz. És majd onnan kapok egy olyan küldetést, hogy még 40 napig itt leszek köztetek. Hatásít csak olyan dolgot, ami sok keresztény fölháborodással vesz, hogy itt vannak a húsvéti nyuszikák, a tojáskák, és így tovább, és nem a lényegről beszélünk, mert a lényeg az, hogy az Úr föltámad. Valamilyen torz ráérzés az, hogy itt húsvéti szimbólumoknak tartjuk már a tojást, meg a nyuszit, tehát természeti képek jönnek elő. Nem is zugolódok azért, hogy egyre jobban kiment a forgalomból a húsvéti bárány, tehát a csoki bárányok, mert azt komolyan kell venni, az Isten bárányát, de ezek a csecsebe csak képecskék, tehát a tojás, meg a nyuszi, meg az egyéb dolgok, ez egy torz ráérzés arra, hogy igenis a természet is tanítja a föltámadást. Egy kicsit messzebb lépek, amikor megemlékezem édesapámról, aki mély hitű ember volt, és egyúttal szemléletesen prédikált. Őneki volt az a meggyőződése, hogy a természetben egy csomó dolgot azért teremt az Isten, hogy tanítsa az embert. Apámnál ez úgy alakult, hogy szenvedélyes lepkegyűjtő révén, emlékszem, hogy egy éjjeli pávaszemnek az életét kísérte végig, a hernyó csak a föld élettel foglalkozik, földhöz vagy gajhoz kötött, és ahogy ő egy kicsit szenvedélyesen kifejezte, egész életében csak zabál. Utána meghal, mert bebábozódik, bemegy a föld alá, még koporsója is van, és ebből egy teljesen más dimenziói lény jön elő. Tehát ő sem azt mondta, hogy visszajön, hanem tovább megy. Tehát a bebábozódás után nem egy hernyő jön ki, csak esetleg szebb formában, hanem egy pillangó, egy lepke. Tehát egyre jobban megerősödik bennem az, hogy ez a tavaszi időszakban indul a természet, ez talán nem véletlen Isten részéről, hogy szemléltessem. Talán ezen az idei húsvéton lehetne az ősi húsvéti keresztény köszönést megváltoztatni. Volt egy ilyen szokás, hogy úgy köszöntek húsvét hajnalán, hogy feltámadott az Úr, válasz bizonnyal feltámadott. Most arra gondolok, hogy nagyon fontos, hogy ezt személyesítsük, ezt a feltámadást, és több legyen, mint dogma. Ne a halálról beszélgessünk, meg az ítélőszékről, ne azt hangoztassuk, hanem a pozitív oldalát, hogy föltámadunk. A temetőkiírása, föltámadunk. Valóban mindenki föltámad, nem a keresztények, vagy a társadalmi temetésen eltemetett emberek, ez mindenkire vonatkozik, föltámadunk. Aztán jó lenne, hogy most az idén húsvétkor úgy köszönnénk egymásnak, hogy feltámadunk, és válasz bizonnyal feltámadunk.